Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindul az Ügyfélkapu Plusz és a digitális állampolgárság alkalmazás is január 16-ától, közölte a fejlesztő az Indexnek küldött közleményében. A cég kiemelte, az egyfaktoros azonosítás már nem felel meg az európai sztenderdeknek, még az új bejelentkezési módszerek sokkal biztonságosabbak lesznek. Azt ígérik, mindkét rendszerben tökéletesen működik majd a regisztráció és az azonosítás, a felhasználók visszajelzései alapján azonban folyamatosan gondok vannak ezekkel a funkciókkal, teszi hozzá cikkében az Infostart honlapja. Januártól 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi ellátás is, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Zsigó Róbert ismertetése szerint ez 234.000 forintos átlagnyugdíj esetében havi mintegy 7.500, éves szinten csak nem 90.000 forintot jelent. Már igényelhető a bankokban a munkáshitel, közölte Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó azt hangsúlyozta, ez több mint 300.000 fiatalt segíthet. A maximum 4 millió forintot a feltételek fennállása esetén 17 és 25 éves kor közötti fiatalok vehetik fel, a hitel szabad felhasználású kamatmentes és a gyermekek után törlesztési kedvezmény is jár. A kormány döntése értelmében január 1-től a pedagógus átlagbérnek meg kell haladnia a diplomás átlagbér 80%-át, jelentette ki a köznevelési államtitkár a közösségi oldalán. Így a tavalyi 32,2%-os emelkedés után idén újabb 21,2%-kal nő a tanárok bére, ismertette Maruzsa Zoltán. A cél a 844.000 forintos pedagógus átlagbér elérése. A szakképzésben dolgozók bére is ismét emelkedett, jelentette be Varga Bajusz Veronika. Az államtitkár elmondta, január 1-től közel 24.000 oktató fizetése átlagosan 21,2%-kal nőtt. Ez a költségvetésben 50 milliárd forintos kiadást jelent. Befejeződtek Paks 2 talajszilárdítási munkálatai, ezért bocsátottak el több száz embert az építkezésről. Az ERT elnök vezérigazgatója nemrég a Telepaksnak adott interjújában arról is beszélt, márciusban az ötös blokk alatt kijönthetik az első betont, amivel hivatalosan is elkezdődik az atomerőmű építése. A kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a kormányra, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban a kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkozóján beszélt, és kiemelte, a kabinet egyik legfontosabb feladata a kereszténység erősítése és megtartása, a magyar nemzet, így a Kárpát-medencében élő magyar közösség erősítése és támogatása. A háború kitörésekor a kormány elindította a Híd Kárpátaljáért programot az ott élő magyarság segítéséért, és azért, hogy megüzenjék, Magyarország csak humanitárius segítséget hajlandó adni Ukrajnának. Ez a segítség lehet szállás, üdültetés, nyaraltatás, illetve Kárpátalján vagy belső Ukrajnában is gyógyszer, élelmiszer vagy ruhatámogatás, részletezte Soltész Miklós. Ausztriában ismét megszakadtak a kormányalakítási tárgyalások, közölte a kancellár. Karnehammer bejelentette azt is, a következő napokban lemond a pártelnöki és a kancellári tisztségéről is. Az osztrák médiának azt mondta, mindent megpróbáltak, de a fő pontokban nem lehetséges a megállapodás. Alexander van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hamarosan fogadja Herbert Kickl-t, a jobboldali osztrák szabadságpárt elnökét, hogy a kormányalakítás kilátásairól egyeztessen, miután a választásokon amúgy a legtöbb szavazatot szerző FPO megkerülésével tartott koalíciós tárgyalások tehát zsákutcába futottak. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, általában majd néhány órás napsütéssel, de északkeleten zártabb, vastagabb maradhat a felhőzet, és gyenge eső előfordulhat. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben aztán +8-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szalon cukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus 2025. január 6-án Vízkereszt ünnepén a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Péderi Zsolt és Kvasinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Vas Albert-től származik, és így hangzik: könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik a jogaid ezen a földön, pedig csak egyetlen igazi jogod van, békében élni, de éppen erről feledkeznek meg leggyakrabban. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő 2 órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Juhász Gyula a Vízkeresztre című költeményét Dér Gabriella előadásába hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd Hírek és Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Gásper, Mennyhért és Boldizsár történetéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Cseppelényi György boldog beavatásáért imádkozunk, a napi mellja hangzik el, és lesz programajánlónk is. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Egy műsorváltozásra felhívom kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis 10 órától ünnepi szentmisét közvetítünk Vízkereszt ünnepén a Bazilikából. Ha tehetik, imádkozzanak akkor is velünk. További tartalmas időtöltést kívánok!
Van egy ház, ahol élt rég nagyapád. Nem volt írott, rajzolt határ. Ez az ország, a te hazád. Van egy emlék, van egy kép, 3 színről
ami tiéd. Széles völgyön, folyókon át, ez az ország a te hazád.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban. Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a távdermatológiáról lesz szó, illetve a mesterséges intelligencia szerepéről a leletek kiértékelésében. Dr. Dózsa Anikó bőrgyógyász főorvost, Monos Márta, a Csillag.hu rádió szerkesztője kérdezi. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hát a távdermatológia szó az tulajdonképpen nem új keletű, de nem is annyira régi, összeköthető valami módon ennek a fejlődése a Covid-dal.
Bizony. Hát mint minden az életünkben, még a Covid-19 járványnak is volt pozitív hatása. Ilyen ez például, hogy a távbőrgyógyászat nagyon sokat fejlődött ebben az időszakban, hiszen nem lehetett igazából nagyon széles körűen bőrgyógyászati szakorvoshoz jutni, viszont a problémák és a panaszok természetesen ugyanúgy fennálltak, mint a minden más időszakban. És akkor hát régebb óta nyilván, amióta fénykép létezik, azóta küldözgetnek nekünk a betegek, meg ismerősök mindenféle fényképeket, hogy na, mondd meg, hogy mi lehet ez. Hát ugye ennek többé-kevésbé örül az ember, inkább kevésbé, mert nagyon nehéz két dimenzióból három dimenzióra következtetni, főleg ha kevés az információ, a háttérinformáció. Úgyhogy valahogy a távkonzultáció és ez a COVID-19 járvány ezt a keretet építette ki, vagy legalábbis nagyon sok, hát
gondolom,
igen, nagyon sok fejlődés történt ezen a területen. Hát ugye az első lépés az volt, hogy telefonon, gyakorlatilag nem is fotót küldtek, hanem telefonon próbáltak segítséget kérni a betegek. Hát ez azért elég korlátozott információt ad egy bőrgyógyásznak, mivel vizuális szakma vagyunk, szeretjük látni a dolgokat. És ekkor lépett be a képbe Magyarországon a MedinoScan szoftvercég, amely egy szoftverprogramot már korábban study keretében, vagyis hát klinikai vizsgálat keretében vezetett be, és akkor ezt a SOTÉ-n, a bőrgyógyászaton elkezdték alkalmazni, teljesen úgymond ingyen és bérmentve gyakorlatilag, hogy a betegek ellátáshoz jussanak, és távkonzultációra volt lehetőség, a szoftveren keresztül be tudtak küldeni mobil applikáción által készült fotókat, beküldték hát ebbe az adatbázisba, kitöltve egy kérdőívet, és akkor leletezték a bőrgyógyászok ezeket a képeket.
Így ez 2020-tól létezik a SOTÉ-n, ugye?
Igen, tehát, de a study az már hamarabb is, pontosan nem tudom, de néhány évvel korábban már bevezették, csak akkor olyan gyorsan kellett lépni, hogy hirtelen engedélyeket tudtak szerezni, mert hogy annyira nagy volt a nyomás, és be tudták vezetni ezt a kórházi, úgymond hétköznapi gyakorlatba is ezen a klinikán.
És hogy épült be például az önök mindennapi gyakorlatába ez az újdonság?
Hát ugye először is próbálkoztak e-mailbe küldeni a betegek képeket, volt olyan bőrgyógyász egyébként Miskolcon is, aki e-mailen keresztül fogadott fotókat.
Ez mennyire biztonságos, vagy pontos? Nem is a biztonság, hát, a pontosság inkább.
Itt a nehézség ott van, hogy a fotók minősége azért sokszor hagy kívánnivalót maga után, és mondjuk a szoftvercégen keresztül alkalmazott mobil applikáció, ott nem fogad el bármilyen képet, tehát ott van egy minőségi szűrés, illetve a biztonságosság is e-mailen keresztül azért alacsonyabb biztonsági fokú, mint egy ilyen cégen keresztüli, vagy szoftveren keresztüli adatközlés.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a távdermatológiáról volt szó, illetve a mesterséges intelligencia szerepéről a leletek kiértékelésében. Dr. Dózsa Anikó bőrgyógyász főorvost, Monos Márta, a Csillag.hu rádió szerkesztője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Egy falat jóság kell.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M30-as autópályán, azon túl, hogy a 33-as és a 41-es kilométer között garanciális munkák miatt le van zárva, Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalt a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt is felújítják, ezért lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon haladhat. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométer között hídépítés és közműépítés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jelentős enyhülés kezdődik, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma északon, északkeleten tartósan borongós, helyenként párás, ködös marad a levegő, itt szitálás, reggel gyenge, ónos eső előfordulhat. Máshol változóan felhős, napos, koratavaszias enyhe idő várható, többfelé élénk erős a Dunántúlon viharos téli délnyugati széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet régiónkban csupán 2 és 8, máshol 9 és 15 fok között alakul. Holnap napközben egy hidegfront hatására nyugat felől egyre több felé számíthatunk esőre, záporokra, az esti órákban nyugaton helyenként havas eső alakulhat ki, a többfelé szeles időben kora délutánra 5 és 15 fok közé melegszik a levegő, délután nyugaton észak-nyugaton már hűlni fog a levegő. Szerdán folytatódik az évszakhoz képest több fokkal enyhébb idő, a maximumok 4 és 13 fok között alakulhatnak, többnyire felhős lesz az ég, rövid időszakokra süt ki a nap, helyenként északon, északkeleten fordulhat elő futózápor, esetleg hózápor. Az északi és észak-keleti országrész kivételével többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Csütörtökön a felhős szeles időben néhol előfordulhat egy-egy zápor kisebb eső, majd este észak-észak-nyugat felől többfelé elered az eső. Az ország nagy részén 10 és 15 fok közé melegedhet napközben a levegő, de északon észak-keleten ennél pár fokkal hidegebb lehet. Péntekre viradóan sokfelé eshet, a Dunántúlon helyenként havas eső, a magasabb részeken hó hullhat. Orvos meteorológia. Ma a melegfronti hatás érvényesül, így az arra érzékenyek körében fejfájás, migrén, álmatlanság jelentkezhet, hamarabb elfáradhat a szervezetünk, emelkedik a vérnyomás, gyorsabbá válhat a szívműködés. A tüneteket az erős, nyugaton viharos szél tovább fokozhatja, valamint az ingerlékenységet, nyugtalanságot válthat ki. Öltözzünk melegen, rétegesen, ugyanis nagy a megfázás veszély, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia. Ma reggel északon, észak-keleten pára, kötfoltok okozhatnak korlátozott látási viszonyokat, helyenként tartósan, ezeken a helyeken szitálás, eleinte ónos szitálás teheti rendkívül csúszósá az utakat, sokfelé erős, a Dunántúlon viharos szél ronthat jelentősebb mértékben a járművek menet stabilitásán. A fronthatás miatt figyelmetlenebbek lehetünk az utakon, vezessünk nagyon óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Juhász Gyula, Vízkeresztre. Jövének távol, boldog nap keletről, három királyok, híres mágusok, mert hírt hallottak a csodás gyerekről, kiről legenda és jóslat susog. Ki született szegényen Betlehemben, kit megöletne Heródes király, s aranyat, tömjént, mirhát, lelkesedve hoznék ki Gáspár menyhért, Boldizsár. Szerecsen, Indus, Perzsa, mind csodálja a kisdedet, ki a jövő királya, s a csillagot, mely homlokán ragyog. Ő édes, kedves, bájolongagyog, s egy pintyőkét néz, mely szent szeliden a Szűz Mária vállán megpihen.
Juhász Gyula Vízkeresztre című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Juhász Gyula, költő, újságíró, 1883. április 4-én született kispolgári családban, a piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább, a négyesi professzor vezette legendás stílus gyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát, már a Maros-szigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte, 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg, új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten-díjjal jutalmazták, egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte, 1937. április 6-án hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Ferenc pápa üzenete a béke 58. világnapjára, 2025. január 1-ére. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Első rész. A bontatlan ágy Szűz Mária ékessége. Vértes Ajai László atya elmélkedése Filippo Lippi Madonna képéről.
Ferenc pápa üzenete a béke 58. világnapjára. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Meghalva a fenyegetett emberiség kiáltását. A mennyei atya által nekünk ajándékozott új esztendőnek, a reménynek szentelt jubileumi évnek a kezdetén, őszinte szívvel kívánok békét minden nőnek és férfinak, különösen azoknak, akik úgy érzik, hogy egzisztenciális helyzetük padlóra küldte őket, saját hibáik elmarasztalták őket, mások ítélete összetörte őket, és nem lebeg a szemük előtt bizakodásra okot adó jövőkép. Reményt és békét kívánok mindnyájatoknak, mert ez kegyelmi év, mely a megváltó szívéből származik, kezdi üzenetét Ferenc pápa. 2025-ben a Katolikus Egyház jubileumot, a szíveket reménnyel megtöltő eseményt ünnepel. A jubileum ősi zsidó hagyományra vezethető vissza, amikor a kosszarvból készült kürt, héberül Jóbel, 49 évenkénti megfújása a kegyelem és a szabadulás évét hirdette meg az egész nép számára. Ennek az ünnepélyes felhívásnak az eszmény szerint az egész világon el kellett hangzania, hogy az emberek helyreállítsák az Isten szerinti igazságosságot az élet különféle területein. A föld használatában, a javak birtoklásában, a fele baráttal, különösen a legszegényebbekkel és a legszerencsétlenebbekkel való kapcsolatban. A kürt megszólalása az egész népet, a gazdagokat és a legszegényebbeket egyaránt arra emlékeztette, hogy senki sem azért születik a világra, hogy elnyomást szenvedjen. Egymás fivérei és nővérei vagyunk, ugyanannak az atyának a gyermekei, s arra születtünk, hogy az Úr akarata szerint szabadok legyünk. A jubileum ma is arra ösztönző esemény, hogy Isten felszabadító igazságosságát keressük az egész földön. A kürt helyett, ennek a kegyelmi évnek a kezdetén, mi azt a kétségbeesett segélykiáltást szeretnénk meghallani, amely az igaz Ábel vérének hangjához hasonlóan a föld számos pontjáról felemelkedik, s amelyet Isten sosem szűnik meg meghallani. Úgy érezzük, az a dolgunk, hogy hangot adjunk mindazoknak a helyzeteknek, ahol a földet kizsákmányolják és fele barátainkat elnyomják. Ezek az igazságtalanságok időnként olyan igazságtalanságok formáját öltik, amelyeket Szent II. János Pál pápa a bűn struktúráinak nevezett. Mivel nem csupán néhány ember gonoszságából fakadnak, hanem úgymond állandósultak, és széleskörű bűnrészesség áll a hátterükben. Valamiképpen mindannyiunknak felelősnek kell éreznünk magunkat azért a pusztításért, amelynek közös otthonunk ki van téve, kezdve azokkal a cselekedetekkel, amelyek akár közvetve is táplálják az emberiséget sújtó konfliktusokat. Így a bolygónkat sújtó, egymástól különböző, de egymással összefüggő rendszer szintű kihívások felerősödnek és összefonódnak. Ferenc pápa így pontosított. Itt főképpen az összes egyenlőtlenségre gondolok, továbbá a migránsokkal szembeni embertelen bánásmódra, a környezet pusztulására, a dezinformáció által bűnös módon keltett zűrzavarra, a párbeszéd minden formájának elutasítására és a hadipar nagymértékű finanszírozására. Ezek mind az egész emberiség létét fenyegető valós veszélyt jelentenek. Ezért az idei év kezdetén meg akarjuk hallani az emberiségnek ezt a kiáltását, figyelni akarunk rá, hogy mindannyian, együtt és egyedileg feladatunknak érezzük, hogy széttörjük az igazságtalanság láncait, és Isten igazságosságát hirdessük. Néhány epizódszerű, emberbaráti cselekedet nem lesz elegendő. Ezzel szemben kulturális és strukturális változásokra van szükség ahhoz, hogy tartós változást érjünk el. Második fejezet, kulturális változás, mindannyian adósok vagyunk. A jubileumi esemény számos változtatásra hív bennünket, hogy megszüntessük a mai igazságtalan és egyenlőtlen helyzetet. A szent év emlékeztet bennünket arra, hogy a föld javainak nem néhány kiváltságos embernek a javát, hanem mindenkinek a javát kell szolgálniuk. Hasznos lehet felidézni, amit cezáreai Szent Bazil írt. Mi az, ami a tiéd? Honnan vetted, amit az életedbe hoztál? Nem de mezítelenül jöttél ki az anyaméből? Nem mezítelenül térsz vissza a földbe? Honnan vannak jelenlegi javaid? Ha a sorsra hivatkozol, istentelen vagy, nem ismered a teremtőt, és nem vagy hálás az iránt, aki ezeket a javakat adta. Amikor a hála elmarad, az ember már nem ismeri fel Isten ajándékait. Végtelen irgalmasságában azonban az Úr nem hagyja magára az ellene vétkező embert. Inkább megerősíti az élet ajándékát az üdvös megbocsátással, melyet Jézus Krisztus által mindenkinek felkínál. Ezért, amikor Jézus a mi atyánkot tanítja, arra biztat, hogy ezt kérjük Istentől. Engedd el adósságainkat. Ha az ember figyelmen kívül hagyja az atyával való kapcsolatát, akkor azt a gondolatot kezdi dédelgetni magában, hogy a másokkal való kapcsolatát a kizsákmányolás logikája irányíthatja, mely szerint a legerősebbek jogot formálhatnak arra, hogy uralkodhassanak a leggyengébbek felett. Ahogy Jézus korában az elit a legszegényebbek szenvedéséből húzott hasznot, úgy ma, a kölcsönös függőségben élő globális faluban a nemzetközi rendszer, ha nem a szolidaritás és az egymásra utaltság logikája táplálja, korrupció által súlyosbított igazságtalanságokat szül, melyek behálózzák a szegény országokat. Az adósokat kizsákmányoló logika jól összefoglalja a jelenlegi adósságválságot is, mely számos országot sújt, különösen a föld déli felén. Fáradhatatlanul ismétlem, írja Ferenc pápa, a külső adósság az uralkodás eszközévé vált, melyen keresztül egyes kormányok és a leggazdagabb országok magán pénzügyi intézményei gátlástalanul kizsákmányolják a legszegényebb országok emberi és természeti erőforrásait, csak hogy kielégítsék saját piacaik igényeit. Ezt tetézi, hogy számos, nemzetközi adósságoktól már amúgy is megterhelt nép arra kényszerül, hogy a fejlettebb országok ökológiai adósságának terhét is viselje. Az ökológiai adósság és a külső adósság ugyanannak az éremnek, a kizsákmányolás adósság válságban kicsúcsosodó logikájának két oldala. A jubileumi évre való tekintettel arra kérem a nemzetközi közösséget, hogy tegyen lépéseket a külső adósság elengedése érdekében, elismerve az északi és déli országok közötti ökológiai adósság létezését. Ez szolidaritásra, de mindenekelőtt igazságosságra szóló felhívás. Akkor fog bekövetkezni az a kulturális és strukturális változás, amely képes leküzdeni ezt a válságot, amikor végre felismerjük, hogy mindannyian az atya gyermekei vagyunk, hogy mindannyian adósok vagyunk, de mindannyiunknak szükségünk is van egymásra, a közös és különböző fokú felelősség logikája szerint. Ekkor felfedezzük majd egyszer s mindenkorra, hogy szükségünk van egymásra, és tartozunk egymásnak, írja Békevilágnapi üzenetében Ferenc pápa. Harmadik fejezet. A remény útja. Három lehetséges cselekvés. Ha hagyjuk, hogy szívünket megérintsék ezek a szükséges változások, a jubileum kegyelmi esztendeje megnyitja majd mindnyájunk előtt a remény útját. A remény Isten irgalmának megtapasztalásából fakad, az ő irgalma pedig mindig korlátlan. Isten, aki senkinek sem tartozik semmivel, szüntelenül árasztja kegyelmét és irgalmát minden emberre. Ninivei Izsák, egy 7. századi atya a keleti egyházban ezt írta. A te szereteted nagyobb, mint az én adósságom. A tenger hullámai kevésnek tűnnek bűneim számához képest, de ha megmérném bűneimet, a te szeretetedhez képest elenyészően semmik. Isten nem számolja össze az ember által elkövetett rosszat, hanem mérhetetlenül gazdag irgalomban, az ő nagy szeretete miatt, amellyel szeretett bennünket. Ugyanakkor meghallja a szegények és a föld kiáltását. Elegendő csak egy pillanatra megállnunk ennek az évnek az elején, és arra a kegyelemre gondolnunk, amellyel minden egyes alkalommal megbocsátja bűneinket, és elengedi minden adósságunkat, hogy szívünket remény és béke árassza el, írja Békevilágnapi üzenetében Ferenc pápa.
A bontatlan ágy Szűz Mária ékessége, Virtes Ajai László atya elmélkedése Filippo Lippi Madonna képéről.
Filippo Lippi Mária bal válla mögött a boltíves lakás egyik szobájába engedt bepillantani, a szűzanya hálószobájába, amelyben a hitvesi ágy áll, de minthogy bontatlan, érintetlen, így mint egy képies erét adja Mária tisztaságának. Annak a jele, hogy férfit nem ismer. Ahhoz, hogy gyermeke legyen, nem kellett megbontani az ágyát, elég volt figyelni a szóra és engedni, hogy a magasságbeli, a Szentlélek ereje ráboruljon és eltöltse őt. A Mária a gyermekkel, a Madonna con il Bambino kép egyike Itália szerte a legkedveltebb témáknak. Nincs templom, ahol ne lenne legalább egy valamire való belőle. Ugyanazt a témát variálják végtelen leleményességgel, attól kezdve, hogy Rómában a Priscilla katakomba falán már a 3. század közepén feltűnik az anya az ölében tartott gyermekével. Ezek a Madonna képek nem csak templomdíszek, hanem máig élő tisztelet övezi az anyát és a gyermekét. Megállnak előtte, elmondanak egy Ave Máriát, gyertyát dújtanak, majd végül kedves csókot küldenek neki. A legszebb Madonna képeket ma már persze múzeumokban őrzik, de mindig örvendetes, ha alkalomról alkalomra egy-egy festmény időlegesen visszakerül eredeti helyére, mert akkor abban a környezetben lehet látni, ahová képet eredetileg megrendelték, és ahová festő beillesztette alkotását. Az idei karácsony egyik ilyen ajándéka Filippo Lippi Madonna képének a zarándoklata az eredeti helyére. A római Barberini Palota Nemzeti Múzeumából az őségi etruszk város Tarquinia Vitelleschi palotájának egykori kápolnájába. Filippo Lippi 1406-ban született Firenzében, korán beadták a Karmeliták kolostorába, és a rend firenzei Carmine templomában már egészen fiatalon segédje lehetett a nagyhírű Masaccio mesternek. Firenzében ekkor működik a reneszánsz első nagy generációja, és így a tehetséges Carmelita festő Beato Angelico, Domenico Veneziano, Donatello, Luca della Rubbia és Botticelli mellett tanul. Első időszakában még erősen plasztikus, szoborszerű alakokat fest, mint a gyermek a tarquiniai Madonna képén, amelyet a helyi várkapitány és későbbi firenzei érsek Giovanni Vitelleschi rendelt előkerő palotájának kápolnájába. A szűzanya méretes márván trónuson ül, és miközben termetes gyermekét tartja, valójában csendesen elmélkedik. Nyitott szemei nem is az ölében hozzáfelkapaszkoló fiát látják, hanem az indulást, a kezdetet. Ez a kezdet pedig oly erős, ahogy a hitvallásunk 1700 éve vallja, Natus ex Maria Virgine, született Szűz Máriától. Ennek a virginitásznak, szüzességnek ősi bizánci jele a Mária kendőjére rajzolt három csillag, jobb és bal vállán, illetve a homloka fölött, amelyet aztán a késő gótika és kora reneszánsz sokféle más formában fejezett ki. Mária zárt térben imádkozik, mögötte a hortus conclusus, a zárt kert, az imaszoba felső rácsos ablakán az Atyaisten küldte kegyelmi fénysugár, útközben sokszor a galamb képében ábrázolt szentélekkel. Filippo Lippi Mária bal vála mögött a boltíves lakás egyik szobájába enged bepillantani, a szűzanya hálószobájába, amelyben a hitvesi ágy áll, de minthogy bontatlan, érintetlen, így mint egy képi eserét adja Mária tisztaságának. Annak a jele, hogy férfit nem ismer. Ez a kezdet misztériuma, amelyet ő maga is megkérdez az örömhírhozó angyaltól, mire a válasz, a szentélek szár rád, és a magasságbeli ereje burít el. A szűzanya töprengő, elmélkedő, hitét átélő és értelmező okos asszony. Ez persze nem véletlen, hanem annak is következménye, hogy fia az örök logosz, így ő maga a bölcsesség széke. Mária bal karja mögött egy nyitott ablak, párja a talamusz, nász szobának, ez pedig maga az élet, ahová elengedi a fiát. 12 évesen, majd a názareti zászlóbontás követően egészen addig, míg utána menvén meg nem áll a keresztje tövében. Végül egy pillantás a Mária trónus a jobb karfáján nyugvó nyitott hóráskönyvre. Jó tenyérnyi vastag kapcsos imakönyvez, amelyről az anya leoldotta a kapcsos bőrpántot, és amelyből 5-6 zsinoros könyvjelző csüng alá. Az evangélium nem szól erről jelenetről, hanem többről tesz említést. Nem mondja általánosságban, hogy Mária imádkozott, hanem elmondja a szűzanya imáját, amely az Úr imádsága után a legmagasztosabb fohászunk. Hálaadás, mert az Úr, az üdvözítő Isten tekintetre méltatta őt, az Úr alázatra szolgáló leányát. Mária köszöni, hogy az Úr olyan nagy dolgot művelt vele, mert attól fogva minden nemzedék boldognak mondja őt. Ahhoz, hogy gyermeke legyen, nem kellett megbontani az ágyát. Elég volt figyelnie a szóra és engedni, hogy a magasságbeli, a szentélek ereje ráboruljon és eltöltse őt. Végül egy apró érdekesség arról a bontatlan ágyról. A kép alján a mester megfestette az évszámot szép római betűkkel. 1437. Nem írja alá, csak rögzíti. A.D. Anno Domini, az Úr 1437. esztendejében. Mondom nektek, azóta Itáliában máig, pontosan így, ilyen gonddal vetik be az ágyat. Szép brokát húzatot terítenek az ágyra, és a párnát külön beburkolják vele, majd kicsit visszahúzzák. Nekem olyan szépen eddig soha nem sikerült.
Páter Virtasalyai László elmélkedését hallották Filippo Lippi Madonna képéről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Mi, akik karácsonyi éjszakáján felkerekedünk, és a pásztorokkal együtt felkerestük a kis Jézust, aki emberi arcát mutatta meg nekünk, a mai ünnepen lélekben újra elindulunk, hogy a napkeleti bölcsekkel együtt kifejezzük Istennek járó hódolatunkat ugyanennek a gyermeknek. A három napkeleti bölcs, akikről ma Urunk megjelenésének ünnepén az evangéliumban olvasunk, nem voltak zsidó származásúak. Ők nem ismerték azokat a prófétai jövendőléseket, amelyek a Messiásról szóltak, nekik nem voltak elképzeléseik arról, hogy ki lesz a megváltó. Ők csupán egy különleges égi jelenségre lesznek figyelmesek, amelyben jelet látnak, és követni kezdik a fényes csillagot. Igyekezetük és lelkesedésük, amely a hosszú és minden bizonnyal viszontagságos út során sem lankad, meghozza gyümölcsét, eljutnak Betlehembe, ahol megtalálják a kis Jézust. Előtte azonban az ország fővárosába, Jeruzsálembe mennek, egyenesen Heródes királyhoz, mert úgy gondolják, hogy egy újszülött királyt nyilvánvalóan a királyi udvarban érdemes keresniük. Egy királyt, pontosabban egy leendő királyt keresnek, ezért kérdezik, hol van a zsidók újszülött királya? Erre Heródes, aki rögtön úgy érzi, hogy uralkodása veszélybe került, hívatja az írás tudókat, és ezt kérdezi tőlük. Hol kell születnie a Messiásnak? De ki beszélt itt Messiásról? A bölcsek csak egy újszülött királyt említettek, de nem állították róla, hogy ő a Messiás. Az a tény, hogy egy újszülött király említése rögtön a Messiást juttatja a megkérdezett főpapok és írástudók eszébe, azt igazolja, hogy ebben a korban nagyon fokozott volt a messiási várakozás Izraelben. Ennek azonban nem lelki okai voltak elsősorban, hanem politikai. A zsidó nép ugyanis római fennhatóság alá tartozott, és azt remélték, hogy az eljövendő Messiás majd ettől fogja őket felszabadítani, és visszaadja a nép önállóságát. Ezeket az elképzeléseket azonban a napkeleti bölcsek szerencsére nem ismerik. Ők azért jöttek, hogy kifejezzék hódolatukat az újszülött királynak, akiről már most hiszik, hogy nem csak a zsidó nép számára lesz király, hanem minden ember számára. A keresztény hagyomány és igehirdetés az évszázadok folyamán meglehetősen kiszínezte a napkeleti bölcsek történetét, amelyhez még a művészet is hozzájárult a maga lehetőségeivel. Ennek köszönhetően nem könnyű megmaradni az evangéliumi üzenetnél, de mégis tegyünk erre kísérletet. Három dolgot emeljünk ki, amit valóban tartalmaz az evangélium. Az első, hogy a napkeleti bölcsek egy nagy várakozásban éltek, ezért figyelhették az égi jeleket. A második, hogy felismerték a jelet és követték azt, semmi sem téríthette el őket attól, hogy céljukhoz eljussanak. A harmadik, hogy kifejezték hódolatukat azelőtt, akihez az égi jel vezette őket. Ez az a három lépés, amelyet nekünk is érdemes megtennünk. Mindenek előtt tisztáznunk kell magunkban, hogy milyen vágyak élnek bennünk, kitől várjuk életünk jobbáfordulását, miért van szükségünk Istenre. Aztán keresnünk kell azokat a jeleket, amelyek által maga Isten vezet minket. Nem szabad megállnunk ezen az úton, és nem engedhetjük azt sem, hogy mások letérítsenek minket erről az útról. Ha pedig megérkeztünk oda, ahová az isteni jel vezet minket, legyen nyitott ne csak a szemünk, hanem a szívünk is. Ismerjük fel mi is a betlehemi gyermekben Jézusban, hogy egyedül neki érdemes hódolnunk, mert ő a világ megváltója. Mindenki megváltója, az enyém is. Betlehemi kis Jézus, nem mondogathatjuk örökké neked a Szent Istennek, hogy aludj csak nyugodtan. Nem kívánhatjuk tőled, hogy jövő karácsonyig aludj, és lehetőleg ne zavarj minket évközben. Vízkereszt napja, a napkeleti bölcsek ünnepe ma felébreszt minket a karácsonyi nosztalgiázásból. Ez a nap felnyitja szemünket, hogy benned ne csak egy gyermeket lássunk, hanem meglássuk a megváltót és az üdvözítőt, megváltónkat és üdvözítőnket. Uram, neked köszönhetem, hogy megszabadulhatok a bűntől, és neked köszönhetem, hogy az üdvösségre juthatok. Taníts engem gyermeki lelkületre, az Istenre való ráhagyatkozásra, az Istenben való gyermeki bizalomra és a feltétlen engedelmességre.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház 60-as, a Szent Vagy Uram 18-as, a Szent Vagy Uram 23-as és az Éneklőegyház 59-es éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát az Éneklőegyház 60-as éneke két részletben, majd a Szent Vagy Uram 18-as és 23-as éneke, majd az Éneklőegyház 59-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.